Büssner kisasszony barátnője. Kának a következő napokban még néhány szót sem sikerült váltani a Büssner kisasszonynal. A legkülönfélébb módon próbált a közelébe férkőzni, de a lány mindig kitért előle. Ká a hivatalból egyenesen hazament, a szobájába maradt villant se gyújtott, leült a heverőre, s mással sem foglalkozott, csak az előszobát figyelte. Ha netán arra ment a cselédlány, becsukta a látszólag üres szoba ajtaját, Ká egy idő múlva fölállt, és újra kinyitotta. Reggelenként egy órával korábban kelt, mint azelőtt, hát ha egyedül találja Büssner kisasszonyt, amikor az az irodába megy. Aztán levelet írt neki, az irodájába is, a lakás címére is. Megpróbálta még egyszer igazolni magatartását, felajánlott, bármiféle elégtértet megígérte, hogy sohasem lépi át a lány szabta határokat, csak azt kérte, adjon neki lehetőséget rá, hogy egyszer beszélhessen vele, főleg azért, mert Grubaknéval nem intézett el addig semmit, amit előzőleg ugye szeretett volna vele, és hogy megtanácskozza a dolgokat. Végül is értésére adta, hogy a jövő vasárnap egész nap a szobájában lesz, jelet várt tőle, kívánsága teljesítésének ígéretét, vagy legalább egy szót, amely megmagyarázná, hogy miért nem teljesíti a kérését, noha ő megígérte, hogy mindenben engedelmeskedik neki. Levelei nem jöttek vissza, de válasz sem érkezett. Vasárnap viszont eléggé világos jele mutatkozott valaminek. Ká a kulcsjukon át már kora reggel furcsa mozgolódást észlelt az előszobában, s hogy mi volt ez, hamarosan kiderült. Egy francia nyelvtanárnő, különben német volt, és Montagnak hívták, vézna sápat volt, kisé bicegő lány, de hát egy külön szobába lakott, most átköltözött Büssner kisasszony szobájába. Órák hosszát csoszogott az előszobába, mindig megfeledkezett még egy ruhadarabról, még egy paplanról, vagy könyvről, egyenként hozta ki és vitte át új szobájába. Amikor Grubachné behozta Ká reggeliét, amióta Ká úgy megharagudott a cselédlányra, a legapróbb szolgálatot sem bízta már rá. Ká nem bírta megállni, hogy 5 nap óta először meg ne szólítsa. Hogy miféle lárma ez ma az előszobában, kérdezte, amíg betöltötte a kávéját. Nem lehetne elhallgattatni? Hát muszáj vasárnap takarítani? Noha Ká nem nézett föl Grubachnéra, mégis észrevette, hogy az asszony szinte megkönnyebbülten lélegzik föl. Még Kának ezeket a szigorú kérdéseit is megbocsátásként, vagy megbocsátása első jeleként értelmezte. Nem takarítanak, Ká úr, mondta, csak mondták, kisasszony kurcolkodik, átviszi a holmiát Büssner kisasszonyhoz. Többet nem mondott, hanem várta, hogyan fogadja ezt Ká, és megengedi-e neki, hogy folytassa a szavait. Ká azonban próbára tette, elgondolkozva kavargatta kávéját, és hallgatott. Aztán felnézett az asszonyra, és azt mondta, megszűnt már korábbi gyanúja Büssner kisasszonya kapcsolatban? Ká úr, kiáltott fel Grubachné, aki csak erre a kérdésre várt, és Ká felé nyújtotta összekulcsolt kezét. Ön a minap túlságosan súlyosan fogott fel egy futó megjegyzést. Eszem ágába sem volt megbántani önt, vagy bárki mást, hisz már elég régóta ismer, Ká úr erről rég meggyőződhetett, nem is tudja, mit gyötrődtem az utóbbi napokban, még hogy én megrágalmazom a lakóimat, hogy ön, Ká úr, ezt elhiszi rólam. És azt mondta, hogy mondjak fel önnek, felmondani önnek. Utolsó kifogadása már könnyekbe fúlt, arcához emelte kötényét, és hangosan zokogott. Ne sírjon, Grubachné asszony, mondta Ká, és kinézett az ablakon. Csak Büssner kisasszonyra gondolt, és arra, hogy egy idegen lányt fogadott be a szobájába. Ne sírjon, mondta még egyszer, amint visszafordult a szoba felé, és Grubachné még mindig sírt. Én sem gondoltam ezt olyan komolyan, csak félreértettük egymást. Ez régi barátokkal is megeshet. Rubakné félrehúzta szemelve a kötényét, hogy lássa, valóban megbékültek Kál. Na hát, na, így van ez, mondta Kás, mivel Grubakné viselkedéséből arra következtethetett, hogy a kapitány semmit sem árult el neki, míg azt is hozzámerte tenni, hogy hát igazán azt hiszi, hogy összevezhetnénk magával egy idegen lány miatt. És éppen ez az Kál úr, mondta Grubakné, szerencsétlen szokása volt, hogy mihelyt valamennyire felszabadultan érezte magát, rögtön valami ügyetlenséget mondott. Egyre csak azt kérdeztem magamtól, miért pártolja ennyire K. úr, Börsner kisasszony? Miért cívódik vele miatt, ahol tudja, hogy minden rossz szava elveszi az álmomat? Hiszen nem mondtam a kisasszonyról semmi más, csak amit a saját szememmel láttam. K. erre egy szót sem szólt, mert már az első szavával ki kellett volna zavarnia az asszonyt a szobából, és ezt nem akarta. Eljött azzal, hogy a kávéját szürcsölgette, és így éreztette Grubaknéval, mennyire fölösleges a jelenléte. Kintől ismét behallatszott a mondták kisasszony csoszogása, keresztül kasulját az előszobán. Hallja? Kérdezte K. és az ajtóra mutatott. Hallom, mondta Grubakné, sóhajtott. Segíteni akartam neki, azt is mondtam, hogy majd segít a cselédlány, de makacs, maga akar átcipelni mindent. Csodálkozom, Bősznel kisasszonyon, nekem gyakran terhes, hogy mondták kisasszony a lakóm, Bősznel kisasszony pedig még be is fogadja őt a szobájába. Nem itt törődik vele, mondta Ká, és szép nyomogatta csészében a cukormaradékot. Na, kára van belőle? Nincs, nincs, mondta Grubakné. Voltak éppen még örülök is neki, így megüresedik egy szobám, és elejezhetem benne unokaöcsémet, a kapitányt. Már régóta féltem, hogy az utóbbi napokban, amíg ide a szomszéd szobába kellett beszállásolnom, zavarhatta önt. Az öcsém nem nagyon tapintatos. Micsoda ötlet, mondta Ká, és felállt. Erről szó sincs, úgy látszik, túlságosan érzékenynek tart, mert nem bírom elviselni, hogy mondták kisasszony. Most megy éppen megint vissza. Ide-oda vándorol. Grubakné teljesen tehetetlennek érezte magát. Mondja meg neki, Ká úr, hogy halassza el, még hátra van a költözködéséből. Ha akar, én rögtön szólok. Átköltözik Bősznek kisasszonyhoz, vagy nem? Kérdezte Ká. Igen, mondta Grubakné. Nem egészen értette, hogy mit is akar Ká. Na hát, mondta Ká. Hát akkor csak át kell vinni a holmiát. Grubakné bólintott. Ez a külsőleg dacnak látszó néma gyámoltalanság még jobban felingereltek át, járkálni kezdett a szobában le, föl, az ajtó és az ablak közt, és így Grubakné nem tudott kimenni, pedig különben már valószínűleg eltávozott volna. Ká éppen az ajtónál járt, amikor kopogtak. A cselédlány jött be, és jelentette, hogy mondta kisasszony, szeretne néhány szót váltani K. úrral, és az ebédlőbe kéreti, ott várja. K. töprengő hallgatta a lányt, aztán szinte gúnyos pillantással fordult az ilyet Grubakné felé. Tekintetében olyasmi látszott, hogy K. már rég számított, mondták kisasszonynak erre a meghívására, hogy ez nagyon is egybevág azzal a gyötrellemmel, amit Grubakné lakóitól kell ezen a vasárnap délelőttön elszenvednie. Visszaküldte a cserédlányt, és azt felelt, hogy rögtön megy. Aztán a ruhás szekrényhez lépett, hogy áttöltözzön. Grubakné halkan siránkozott a tolakodó nő személy miatt, de K. felelet helyett csak arra kérte, hogy vigye már ki ezt a reggeli edényt. És jóformán nem is evett, mondta Grubakné. Ugyanúgyan vigye már ki, szólt rá K. és úgy érezte, mintha mondták kisasszony, mindenbe belekeverednék is, mindent visszataszítóvá tenni. Ahogy keresztül ment az előszobán, Bürsner kisasszony szobájának zárt ajtajára nézett. De hát nem oda hívták, hanem az ebédlőbe. Kopogtatás nélkül rántotta fel az ajtót. Nagyon hosszú, de keskeny, egyablakos szoba volt, csak annyi hely volt benne, hogy az ajtó felőli sarokba ferdén beállíthatta két szekrényt, a szoba többi részét teljesen betöltötte a hosszú étkező asztal. Ez az asztal az ajtótól majdnem az ablakig ért, az ablakhoz szinte hozzá se lehetett férni. már megterítették, és több személy számára, mert vasárnap csak nem minden lakó itthon ebédelt. Amikor Ká belépett, mondták kisasszony, az ablaktól indult feléje. Végig az asztal mellett, némán üdvözölték egymást. Aztán mondták kisasszony, fejét furcsán fölvetve, mint mindig, azt mondta, nem tudom, ismere, Ká összehúzott szemmel nézte. Persze, mondta, hisz már elég rég itt lakik Grubaknénál. De azt hiszem, maga nem sokat törődik a panzióval, mondta mondták kisasszony. Nem, mondta Ká. Nem ülne le, mondta mondták kisasszony. Szótlanul húztak oda két széket az asztal legrégéről, és leültek szemben egymással. De mondta a kisasszony, Isten fel is állt, mert az ablakdeszkán hagyta a kézitáskáját, most érte ment, végcsoszogott az egész szobám, vagy könnyedén himbálva, kis táskájával visszajött, azt mondta, csak a barátnőm megbízásából szeretnék egy pár szót beszélni magával, ő maga akart idejönni, de ma kicsi rosszul érzi magát, bocsásson meg neki, és hallgasson meg helyette engem. Ő sem mondhatott volna mást, mint én, ugye? Ellenkezőleg azt hiszem, hogy én még többet is mondhatok, mert aránylag pártatlan vagyok, nem gondolja? Mit akar hát mondani? Felentek Ká, belefáradt, hogy mondták kisasszony, tekintete folyton az ajkára tapad, mint előre meg akarna határozni, hogy ő mit mondjon. Bűsznél kisasszony nyilván nem ad módot a személyes beszélgetésre, amit kértem tőle. Erről van szó. Mondták kisasszony. Illetve nem így, olyan furcsa éllel mondta ezt. Az ilyen beszélgetésekre általában nem adnak módot, de az ellenkezője sem történik. Az viszont megeshet, hogy valaki fölöslegesnek tartja az ilyen megbeszélést, és ez éppen ilyen eset. Most a megjegyzése után nyíltan beszélhetek, maga a barátnőmet írásban vagy szóban beszélgetésre kérte. Nos, a barátnőm, legalábbis fel kell tételeznem róla, tudja, hogy miről lenne szó ebben a beszélgetésben. Ezért, hogy mi okból, azt nem tudom, meggyőződése, hogyha ez a beszélgetés valóban létrejönne, abból neki semmi haszna nem lenne. Egyébként csak tegnap említette ezt nekem, egészen futólag. És közben azt is mondta, hogy magának se lett nagyon fontos ez a beszélgetés, mert csak véletlenül támadt ez a gondolata. És ha nem most, hát nagyon hamar minden külön magyarázat nélkül rájönne az egész dolog értelmetlenségére. Én erre azt feleltem, hogy ez lehet, de a teljes tisztázás érdekében mégis előnyösnek tartanám, hogy határozott választ adjon magának. Felajánlottam, hogy vállalom ezt a feladatot, és a barátnőm némi habozás után beleegyezett. Remélem maga is úgy gondolja, hogy helyesen jártam el, mert bármi jelentéktelen egy ügy, a legcsekélyebb bizonytalanság is kínzó. És ha, mint ebben az esetben is könnyen kiküszöbölhető, jobb rögtön túlesni rajta. Köszönöm, mondta azonnal Ká, lassan fölállt, mondta kisasszonyra nézett, majd az asztalra, aztán ki az ablakon, a szemközti ház napfényben fürdött, és az ajtóhoz ment. Mondta a kisasszony néhány lépést tett utána, mintha nem bízna benne egészen, de az ajtóból kénytelenek voltak mindketten hátrább húzódni, mert épp kinyílt az, s Lanz kapitány lépett be rajta. Ká most látta először közelről, nagy darab, kb. 40 éves, barnára sült, húsos arcú férfi volt. Könnyedén meghajlott, ez Kának is szólt, aztán odament mondta a kisasszonyhoz, hódolattal csókolt neki kezet, nagyon biztonságosan mozgott. Mondta a kisasszony irán tanúsított udvariassága eltűnően elütött attól, ahogy Ká bánt a lánnyal. Mégis úgy látszott, mondta a kisasszony nem haragszik Kára, sőt, Ká úgy vette észre, hogy még be is akarta mutatni a kapitánynak. Ká azonban nem akarta, hogy bemutassák. Képtelen lett volna rá, hogy akár mondta a kisasszonyhoz, akár a kapitányhoz, csak valamennyire is barátságos legyen. Számára ez a kézcsók a lányt ahhoz a csoporthoz kötötte, mely a legnagyobb ártatlanságot és önzetlenséget színelve távol akarta őt tartani Bürstner kisasszonytól. Ká azonban úgy hitte, nem csak erre jött rá, hanem arra is, hogy Mondta a kisasszony, jó ám, de két élő módszert választott. Eltúlozta Börszner kisasszony és K. kapcsolatának jelentőségét, eltúlozta elsősorban a két beszélgetés jelentőségét, és egyúttal megpróbálta úgy feltüntetni, mintha K. túlozna el mindent. Tévedett. K. semmit nem akart eltúlozni. Tudta, hogy Börszner kisasszony kis gépírólány, aki nem sokáig állhat neki ellen, és ebben szándékosan nem számította bele azt, amit Grubachnétól tudott meg Börszner kisasszonyról. Mindezt végig gondolta, mielőtt kiment a szobából, úgyhogy jóformán nem is köszön. Üstént a szobájába akart menni, de a mögötte felhangzó halk nevetés, mondták kisasszony nevetés az ebédlőben, arra a gondolata késztette, hogy esetleg némi meglepetést okozhat a kapitánynak, és mondták kisasszonynak is, körülnézett, hallgatózott, hogy nem zavarják-e meg valamelyik szobából, minden csöndes volt, csak az ebédlőből hallatszott ki a beszélgetés, és a konyhában nyíló folyosóról Grubachné hangja. Az alkalom kedvezőnek látszott, oda ment Börszner kisasszony ajtajához, és halkan bekopogott. Odabent semmi nem mozdult, erre újra kopogott, de válasz még mindig nem jött. Alszik a lány? Vagy csak ugyan rosszul van? Vagy azért tagadja le magát, mert sejti, hogy csak K. kopoghat ilyen halkan? K. feltételezte, hogy letagadja magát. Erősebben kopogtatott. Végül, mivel eredménytelenül kopogott, óvatosan benyitott, de valami olyan érzéssel, hogy helytelen is, ráadásul hiába való, amit tesz. A szobában nem volt senki. Egyébként is alig emlékeztetett már K-nak ismerős ez a szoba. A fal mellett most két ágy volt egymás mögött, az ajtó közelében három székre ruha és fehér nemű halmozva, az egyik szekrény nyitva. Börszner kisasszony valószínűleg elment hazúról, míg mondták kisasszony, K. lelkére beszélt az ebédlőben. K. nem lepődött meg ezen, nem igen várta már, hogy olyan könnyen találkozhassék Börszner kisasszonnyal. Most is csak úgy szólván mondták kisasszonnyal szembe érzett dacból kísérelte meg. Annál kínosabb volt viszont, hogy amikor újra becsukta az ajtót, meglátta mondták kisasszonyt és a kapitányt az ebédlő ajtóban, amit beszélgettek. Talán már akkor is ott álltak, amikor K. benyitott, amíg a látszatát is kerülték, mintha netán K-t figyelnék, halkan beszélgettek, és a tekintetük csak úgy követte K. mozdulatait, hogy valaki beszélgetés közben szórakozottan körülnéz. De K-ra mégis ránehezedett a tekintetük. Igyekezett, hogy a fal mentén a szobájába jusson.